A pulóveres vers. Ahogy a lefelvett kabát alatti kötés minta egyre ismerősebb, ahogy a mellékmondatok mentén egyszer csak megérkezünk, ahogy az erdő szemtanúivá avat egy kilátó, ahogy többször megbicsaklik a lábam, ahogy eltávolodok, hogy leülhessek melléd, ahogy nyírkosodunk, a köd, ahogy birtokba vesz, ahogy elfelejtem, hogy nincs levegő, mert belefeledkezem a lélegzésbe, ahogy a jelen elmaszírozza a jövő görcseit, ahogy az elrugaszkodó vörösbegy kettő lesz, maga mögött hagyva emlékét a dróton, ahogy mégiscsak találsz egy követ, amivel megtörd a magyarót, amit neked találtam, ahogy a szájpadlásomba rejtem, mintha tudnám, hogy ínséges idők közelegnek, ahogy átszelem a várost a föld alatt, és csak a fogorvos előtt köpök, mert nem rághatok, ahogy bármennyire is igyekszem ezt így egyben, felnyalábolni és eltartani magamtól, széthull, itt marad a lefelvett kabát, a köd, a fák, a fényérzékeny égen, nyomot hagyó madárfoton. Aranyoldalak. Mint hogy rajtad kívül más lakója nem volt a lakásnak, bár második személyként bejelentetted a macskát, neked kellett felvenned a telefont. Elrugaszkodtál a forgószékből, talán lerántottad a laptopot, megcsúsztál a széthagyott nyomtatványokon, megbotlottál a papucsodban, vagy leverted az asztal sarkán hagyott kávéscsészét, mert mire felkaptad a kagylót, a vonal túloldalán valakibe belefagyott a szó. Tompa forgalomzaj szűrődött be. Vajon melyik város, melyik utcájából hallottál részletet? Egy kérdő igent kínáltál fel, amit a túloldalon nem fogadtak el. Ugyanez az ismeretlen legközelebb a címedet fogja felkeresni, és hosszasan kivárt feltűnésed után rejtve marad egy beszögellésben, mert valami nem engedi kilépni onnan. Kivár, időt hagy. Charles Baudelaire, az albatrosz. Közötti vergődés, az első három strófa epikus je, a rabulejtett a magasságból a mély, esetlen sutaságát, az albatrosz hat, rövid törzsű tengeri madár mozd, tud repülni, vitorlázni. A költemény két végletet állít szem, a magasságot és a mélységet, az elle, jelű értékek kapcsolódnak mindké, egyértelműen a kéklő tisztaságot, szabadságot, a szép kalandokat, tartalmú értékeket hordozza. Ez a rának az igazi éltető eleme saját, goló kalandokra szálló utas a herceg, a metaforák sokasága, érzés kifejezője, lencsa, rakozó matrózók vannak ez. Helyszínelés három lépésben. 1. Észrevétlen tökélye ragadott meg, benned gondoltam megörökíteni. Mutattam, visszaléptél, én meg utánad, hogy fényképezés közben lefotózzalak. Aztán arról értesítettél, hogy nem tudsz megjelölni rajta, nem vagyok megjelölhető a megörökített tárcsoporton, amit benned gondoltam megörökíteni. 2. Másnap visszamentem. A parkoló sávban még mindig ott volt a szöveggyűjteményből kitépett portré, alatta egy másik fecnin a név, születési és elhalálozási évszám, életrajzi töredék, valamint egy kerék alatt pépessé robbant alma. Dokumentáltam, majd felvettem a portrét, és betettem a noteszom lapjai közé. Délutánra megszáradt, de némi barnás elszíneződés, és az aszfalt szemcséknyoma maradt a papíron. Aznap esti beszélgetésünket nem fogom idézni, kiegészítő magyarázatok nélkül pár év múlva már én sem érteném, mások figyelmével meg kár volna visszaélni. Pedig épp a filológia és az irodalom közti sarkalatos különbségről volt szó, amíg az egyik a tényszerűség és a pontos hivatkozás fejében tudna ölni, a másik attól üdvözül, ha a teremtett világon belül kárhozhat el. A végén kiderült, hogy szépnek találtad volna, ha az általad megosztott fotó alá odaillesztem azt a rólad készült képet, amin fényképezel. Erre mondtam, hogy egyrészt nem akarok kifele élni, másrészt az együttlét nem megosztható. Mire te? Az írás egyrészt kifele, másrészt megosztás. Hallgattam, mert azt éreztem, bármit mondanék, hinnél nekem. Hogy amit nem zár be a kép, az az írás. Amit az írás magába zár, az ki lesz nyitva. Amit az írás kinyit, az valóságként zárt. Hogy a zárt valóság az a kép. 3. Nehezen találtam meg a fecnit, mert az éjszakai esőt a szél szárította fel. Amikor negyedszer vizsgáltam végig a parkolókocsik kerekeit, észrevettem, hogy az egyik abroncs alá szorult. Kipiszkáltam, majd fél arasszal előbbre téve lefényképeztem a névvel, a születési és elhalálozási évszámmal, az életrajzi töredékkel. És elküldtem neked. A megosztással látható lett a kettőnk felismerése közti két nap különbség, a filológusok örülnek majd ennek a kis figyelmességnek, az irodalomnak pedig semmi köze ehhez. Végül is, ami kettőnk számára körvonalazható, az is csak egy sejtés. Hiszen azért vannak a jelek, hogy a dolgok helyett állják a sarat. Hatvanegyes fúga. Ha leszáll a megállóban, gondoltam, akkor te vagy. A másik kocsiban állt. Dupla üveg mögött életlenebbnek tűnt. Nálad élettelenebbnek. Mint aki a beletörődés, belefeledkezés váltólázába belefásult. Mégis, ahogy ott állt a kocsi falának dőlve az ülő utasok között, legalábbis ebben a támaszkodásban nem különbözött. Eljött az átmenetik ideje, amikor mindenki előveszi a szürkét, feketét, és az egyformaság burkoló ködébe süpped. Hogyan lehetnék így bizonyos? Talán vakon, tenyeremet az arcára téve. Felém nézett, mintha meg is állapodott volna rajtam a tekintete. Belekapaszkodtam, de kiejtett magából. Elfordultam, váljon kívánság nélkülivé a látás, tisztuljon a szemből a szemben álló. Arra gondoltam, vajon neked is eszedbe jut-e a fasorról a hazaút, amikor gyalog előztük az éjszakai járatot. Meghittséget lábon kihordani. Akkor mondtad, az ember legalább kettő. Legalább két fél, és sosem egy egész. Néztelek, és megpróbáltam leolvasni rólad, mondod-e ezt most is a fák felé? De nem látszott rajta, hogy mit gondol. Nem lett idegenebb, sem felismerhetőbb. Annyi távolira hittem már, hogy te vagy, hogy egyszer közelről nem ismertelek fel. A tévedés legalább kettő. Hiba és találat. És ahogy készülődni kezdtél a másik kocsi elejében, indultam utánad. Leszállt, én meg vártam egy következőt. Ada Kalehi szőnyeg. A kis térbe zsúfolt óriási szőnyeg a falak mentén kigöngyölítetlen marad. És így, hogy saját, kifejtetlen önmaga áll szegélye útjában, lezárása sincs. Ilyenek volnának beszélgetéseink? Beleférünk a formába, de csak úgy, ha nem bontjuk ki mintázatunkat, ha nem tárulkozunk fel teljesen. De hát a lényeg az, hogy a szőnyeg megúszta szárazon, és még mindig szép. Noha a tágas épület, aminek eredetileg díszére vált, már rég semmivé oszlott a víz alatt. A fagyott kéz hipotézis. Miközben jegeces csuklómat lehelgeted, és ejtesz rá meleg könnyeket, hogy a hókristályokat sókristályok semlegesítsék, azon gondolkodom, mekkora elmozdulás számít visszaélésnek. Fizikailag mérhetői egyáltalán a lélek átadása. A kézmeleg hőfoka mikortól válik árulkodóvá, a felengedő erek újjongó árama mikor leplezi le önmagát? Mikortól számít abúzusnak, amit a másik résztvevő nem vesz észre? A művelet, amiben tudta szerint más szerepben közreműködő. És egyáltalán leleplezhető egy állapot, amelyben a segítséget nyújtó a kiszolgáltatott, és a szenvedő élvezete csak hipotetikus. Con il cuore leggero. Ha színes ruhák hullanának az égből ránk is, valamelyik melegebb éghajlaton, úgy képzelem, könnyű volna. Nem kéne szóba hozni semmit, elhasalna minden a kísérő zenétől síkos hangsávon. Hatalmas tengelyugrással kirobbannánk a pontból, amin magunkból kifordulva kell túl lenni. Ehhez úgy kell rám nézned olyan egy másodpercbe sűrített 30 éves háborúval, hogy leperegjek a szemed előtt, mint egy levegőnek támaszkodó hamutorony. Vörös a hajad, mi más is lehetne, rőt tömeg mediterrán paszpartuban, hátad mögött terrakott a tetőkön a fény, időzöl, de nem tudod, hogy időzöl, egy helyben lefutod a rekordodat, zilált vagy ebben a kosztümben. Tied a döntés, tehát a hatalom. Gyors talpalón tanulod tőled idegen nyelvemet. Ki vagy? Mégis érdekel, ki vagyok. A hó terveit felülíró ruhakonfetti alatt nem is lenne olyan nehéz egymás után tenni lábakat, megigazítani hajat, visszanézni tekintetekbe, és az oldaladon szépen elsétálni magam mellett. Társas. Addig játszol az apró bábuval, amíg kiesik belőle a kő. Négy kézláb keressük az asztal alatt. Megszerettem miattad a feketét, a beszédhibát és a realitást. Erre gondoltam odalent. Véletlen, hogy ezen a napon mindketten prémbe öltöztünk. Nem sejthettük, hogy este nyulakként fogunk lépdelni egy játékmezőn. A szabályoknak sosem voltam jó tapadási felület. Helyettem léptek, ha meguntak várni, amikor elvesztem a részletekben. Végül azt sem tudtam, milyen érzése vált, csak nyereséget, veszteséget. Játszani akartam. Nem a jó vagy rossz szerencsét okolni kedvemért. Én vagyok a zöld nyúl. Körülbelül ennyi, amit még észben tudok tartani. Amire minden stratégiát kizárva összpontosítok. Most te lépsz velem, mert kitaláltam, hogy mire gondoltál. Találgatni azt tudok. És a fekete nyúl jó szagú. Elhaladva még ezt is érzem. Amikor utoljára láttalak, térdhajtással búcsúztál a kőpadlótól. Felfutott egy szem az Achilles inadon. Hideg volt, és a pap arra intett, ne érjünk egymáshoz. A béke jelére alternatív módokat kell kitalálni. A gyerekek előre futottak, rajtuk tartottad a szemed, amíg az autóig kísértelek, a cipőt fölött kiszakadt harisnyát néztem. Azt a fekete alapon fehér sebet, amit te még nem vettél észre, a bezártság idején nem fogsz hajat festeni, mondtad, de vajon elviseled-e a kivilágló azóta már fehéret, a fekete alatti mély fehéret, a kinyílt hajszálból kipergett, pigment szemek helyébe gyűlt levegőt. Egy fantomkép természetrajza. Annál jobban nem ismer senki, mint aki semmit nem tud rólad. A környezetedből elemek törlődtek ki, mint egy vakutól megriadt agárnak egy elmosódott turista képen. A következőn kidobott karácsonyfák kitekert pózai, majd félig üres pohár a ragacsos aszfalton, egy véres papír zsebkendő roncsa a galaxissá köpködött szotyi héjak között. Egy pillanatig érvényes minden tudás. Minden hasonlít valamire, miközben saját megvalósulására törekszik. Állunk a tárgyak szertelen figyelmében. Ha valamiből hirtelen több lesz, hogyan állapítható meg, hogy valóban több lett, vagy csak mi lettünk rá kiéleződve? Nincs esetlegesség, ismeretlen rendező elvek vannak. Valószínűség számítás nélkül is bekövetkezik a reggel. Az időkorlát nem kapaszkodó. Mióta elütésekkel teli életjeleket hagysz magad után, minden kompozíció tévútra visz. Ha az út kezdő és végpontja egybeesik, akkor az út hurok. Ennyi a tapasztalat. Egyébként biztos kézzel nyúlni mellé. A karácsonyfát szomorúnak látni, az üres poharat kisemmizetnek, a véres zsebkendőt titokhordozójának. Apától a gátakat, anyától a sodrást kaptad. Átlátszó bőröd alatt rianás és rémlés. Ha lenne ujjad, magadba mártanád, hogy létezésedről megbizonyosodj. Sosem fogsz lebukni, mert láthatatlan vagy. Csak, ha valaki véletlenül eltalál. HC beszámol orvosának. Motto: becsapódott egy ajtó, a baloldali elülső ajtó volt, a halba vezető, valaki hagyta, hogy becsapódjék, vagy talán egyenesen bevágta maga mögött, márpedig ezt az öreit Hans Castorp mindigtől fogva utálta, halálosan gyűlölte. Thomas Mann, a Varázshegy. Nyomában a fájdalom édes illatfelhője és zubogó endorfinár érkezett, kéz a kézben. Betört a szövetbe, és nyitva hagyta maga mögött az idegi kaput. Eltorlaszolt minden folyósót és kijáratot, illetve mintha inkább az én folyosóim és kijárataim álltak volna mohón, a feléjük robogó ingerek elébe. Fellázadt ellenem saját védelmi rendszerem. Önálló életre kelt. A detektorokat kikapcsolta, kibiztosította a riasztóberendezést, alkalmassá tette a gyanútlan testet a hatalom átvételhez. Mint az ütőérben felolvadó jégcsap, olyan a nyitva hagyott idegi kapu. A tökéletes patológia tünetmentes. Mostantól fogva gyógyíthatatlan vagyok. Egy ujjal se nyúljanak hozzám. Thank you.